Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Simon Rita vagyok, ez pedig a Kiszó Podcast. Ismét Sauerman Tamás, tanulás és karriercoach a beszélgető partnerem, aki ma egy nagyon izgalmas témát hozott. A tanulás módszertanon belül annyi mindenről lesz ma szó, például a motiváció típusairól, az alvás szerepéről tanulásban, a felejtési görbe működéséről, vagy épp különböző tanulási technikákról, hogy szerintem ne is húzzuk az időt, vágjunk rögtön bele. Már csak maga a tanulás módszertan szó hallatán sokan megijednek, hogy nem elég, hogy tanulni kell, még módszertan is van hozzá. Tisztázzuk mi is ez pontosan, aztán rátérünk arra, hogy kinek van rá szüksége.
Na, ez egy nagyon jó felvetés. Mármint, hogy az, hogy az emberek megijednek attól a gondolattól, hogy nem csak tanulni kell, de annak még módszere is van, és hogyha rosszul csinálom, akkor az egész fölösleges. És tényleg szerint ez egy általános élmény, hogy a tanulás az nem könnyű. És ez részben attól is függ, hogy mit értünk tanulás alatt, vagy különböző embereknek a fejében milyen definíciója van ennek a kifejezésnek, tehát mit értenek bele a tanulásnak a fogalmába. Nagyon sokan szerintem a memorizálást értik a tanulás alatt. Ez egy nagyon szűk értelmezése a tanulásnak, mert tanulni nagyon sok ponton tanul az ember a legkülönfélebb dolgokat. Szóval az ember egy komplex adaptív rendszer, ami azt jelenti, hogy folyamatosan változik annak függvényében, hogy mi történik vele, mi éri őt. És gyakorlatilag ez a változás maga a tanulás. Érdemes a tanulásra nem úgy tekinteni, mint egy ilyen feladatra, amit le kell ülnem, és valamit be kell emelnem, hanem egy ilyen nagyon komplex velünk történő folyamatra, amit néha irányítani akarunk, tehát vannak néha céljaink, hogy miket akarunk megtanulni, de nagyon sok esetben ez úgy történik velünk, hogy észre sem vesszük. És ez az első dolog szerintem, ami egy elég fontos gondolat, hogy érdemes egy picit újra definiálni az embernek a fejében a tanulást. Mert hogyha ezt ki tudja tágítani, akkor hirtelen rájön arra, hogy ő neki vannak módszerei a tanulása. Na most, amikor mi tanulásmódszertanról beszélünk, akkor legalább annyira beszélünk ennek a szemléletnek a formálásáról, mint konkrét tippekről és tanácsokról, hogy mit hogyan érdemes. Tehát amíg az ember nincs tisztában mondjuk a legáltalánosabb tapasztalati tanulási folyamattal, addig nincs lehetősége beavatkozni abba a tanulásba, ahogy ő működik, vagy nincs lehetősége meglátni azt, hogy hol szokott ő mondjuk elakadni ebben a folyamatban, és hol kellene odafigyelni arra, hogy azon átlendüljön, milyen helyzetekbe tudja magát hozni, ahol ezt a tanulást ezt kifejezetten tudja indukálni, vagy kiemelni a kátyúból.
Tehát hiba lenne azt gondolni, hogy a tanulás módszertan csak a diákoknak lehet hasznos.
A tanulás módszertan az azért fontos, mert nincs olyan ember ezen a földön, aki ne tanulna. Beszéltünk arról, hogy a tanulás az egy velünk történő folyamat, és épp ezért, hogyha ezt akarjuk alakítani vagy irányítani, akkor el kell kezdenünk gondolkodni azon, hogy van-e bármi, amit megváltoztassunk a működésünkben, vagy a hozzáállásunkban. Innentől kezdve ez egy nagyon általános és tág értelmezés a tanulás módszertannak. Ha egy picit konkrétabban akarjuk nézni, hogy kinek mire jó a tanulás módszertan, akkor már ez sokszor nagyon szorosan összefügg a tevékenységeinkkel is, vagy a munkánkkal is. Egy diáknak ugye az a munkája, hogy tanuljon, fiam, ebben az esetben elég egy magától értetődő, hogyha ezt tudjuk ennek a hatékonyságát, meg az élvezeti értékét növelni, akkor ez az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát nyilván a diákoknak nagyon fontos téma ez az egész tanulásmódszert, ami mindenen múlik az, hogy ő egységnyi befektetett energia mellett mennyi halad azzal a tanulással, amit ő szeretne mondjuk megvalósítani. De hogyha mondjuk van egy tanár, akiről beszélünk, nekem az egyik ilyen nagy szívfájdalmam, ez, hogy annak idején, amikor én tanárként képződtem, akkor volt ugyan tanításmódszertanunk, de nem volt tanulásmódszertanunk, és tanításmódszertan azzal az előfeltételezéssel volt jelen a mi órarendünkben, meg a tantárgyaink között, hogyha minket felkészítenek arra, hogy kell tanítani, akkor jól, akkor ha mi bemegyünk a tanterembe, akkor mi jól meg tudjuk tanítani azt az anyagot, ami ránk van bízva. Magyarul a felelősség rajtunk van, hogy mi ezt hogy tudjuk tálolni, és hogyha mi jó tanárok vagyunk, és nem történik tanulás, akkor nyilván a gyerek a hibás, tehát ő nem tanulja ezt a dolgot meg. És akkor én nekem vissza kell mennem, és újabb tanításmódszertani trükköket kell kitalálnom, meg eltanulnom másoktól. És nekem ezzel voltak ilyen alapvető problémáim, de nem tudtam nagyon sokáig megfogalmazni, mik. Például az egyik dolog, amit így érzékeltem, az, hogy azok a tanítás-módszertani tanárok, akiknek a módszertanait én nézegettem, akik egyébként zseniális trükköket, meg megoldásokat találtak ki, én soha nem igazán értettem, hogy ez honnan jön. Tehát, hogy hogyan találta ő ezt ki, hogy ezt így kéne csinálni. És amikor én elkezdtem tanulás-módszertani, vagy a saját tanulásommal foglalkozni, inkább ezt mondom, és elkezdtem rájönni arra, hogy én leginkább másoknak szeretnék segíteni a tanulásban, és elkezdtem átdefiniálni a fejemben a tanári szerepemet, a tanulás elősegítőjének a szerepére, akkor hirtelen rájöttem arra, hogy az, hogy én megértem, hogy hogyan tanul egy gyerek, az automatikusan ad nekem egy rakat tippet arra nézve, hogy hogyan kellene nekem tanítanom. Az pörgeti az én tanításmódszertanomat gyakorlatilag, mert nagyon sok esetben nem, igazából nem arról van szó, hogy én sokkal ügyesebben tanítottam, hanem elkezdtem úgy tanítani, ahogy a diákjaim tanulnak. És hogyha én tudok úgy gondolkodni, észreveszem, hol vannak elakadva, rájövök arra, hogy min vannak elakadva, és azt meg tudom címezni, és másképp, vagy alternatív módokat is tudok nekik adni arra nézve, hogy ők hogyan tanuljanak, akkor ez például nekem, mint tanár, egy borzasztóan fontos tudáshalmazzá válik. Hogyha szülő vagyok, és megint nem a saját tanulásomról beszélek, hanem egyszerűen arról, hogy a gyerekemnek hogyan akarok segíteni, akkor megint szerintem innentől kezdve nagyon kézenfekvő, hogyha én értem azt, hogy milyen típusú tanulási preferenciák vannak például, hogy ki hogyan szeret tanulni, vagy ki hogyan tud hatékonyan tanulni, akkor elkezd szemem lenni arra, hogy a gyerekem vajon mikor érzi magát komfortosan, mikor nem, és elkezdek rájönni, hogy mit kellene neki csinálni ahhoz, hogy ő egyre könnyebben. Szóval amikor az a kérdés, hogy kinek van szüksége tanulás módszertanára, mindenkinek, aki tanul, na most az a baj, hogy mindenki tanul, úgyhogy én azt mondom, tényleg mindenkinek szüksége van, csak másra fogja használni, mindenki másra fogja használni, vagy más szinten fog neki ezt hasznosulni.
Maga a tanulás nem is annyira egyszerű, különböző akadályokba ütközhetünk a folyamat során. Milyen akadályokról beszélhetünk?
Hát egy nagyon fontos akadály, hogyha egyáltalán nem vagyunk tisztában azzal, hogy hogy történik a tanulás, akár neurológiai alapokon is. Például egyáltalán nem biztos, hogy az emberek tisztában vannak azzal, hogy a tanulásnak egy nagy része az akkor történik, amikor alszunk. És ez egy elég fontos gondolat, ha belegondolsz, mert ez az alvás az, amikor tipikusan nem tudsz tenni a dolgokért semmit, hanem ott aztán végképp történnek veled a dolgok. Ott konkrétan az éjszaka során nagyon kevés olyan dolog van, ahogy én be tudok avatkozni az álmomban, de előtte meg utána elég sok mindent tudok tenni azzal, amit itt történik. Na ugyanígy van a tanulással is. Például most csak maradunk az alvásnál, de azt tudjuk, hogy a különböző alvási fázisokban körülbelül mi történik az agyunkban, és vannak olyan fázisok, amik azért felelősek, hogy egyrészt gyomláljanak, szóval egyrészt az agy bizonyos dolgokat aktívan elfelejt, pucol ki az emlékeink közül, és bizonyos dolgokat pedig megerősít. És hogy honnan tudja, hogy melyiket kell kipucolni, és melyiket kell megerősíteni, erre is vannak teóriák. Jelenleg az egyik ilyen tipp az, hogy az, ami például hozzájárul ennek a különbségtételhez, hogy melyik emlék, vagy melyik élményhez kötődik nagyon erős érzelem. Minél inkább kötődik érzelem egy élményhez, az annál inkább beíródik az éjszaka folyamán. Az pedig, amihez nem kötődik érzelem, az gyakorlatilag aktívan elfelejti az agy. Ez például egy elég fontos gondolat, vagy akadály lehet, hogyha az ember nem jön rá arra, hogy az alvás, meg annak a minősége, meg annak a hossza, az alapvetően befolyásolja például a tanulást. Mert hogyha ezzel nem számol, akkor nem tudja kihasználni azt, hogy ha messziről neki indul a tanulásnak, hosszú időn keresztül tanul valamit, és sokat alszik közben, sok lehetősége van arra, hogy aludjon újra és újra azzal a témával, miközben azzal foglalkozik, akkor nem tudja leszüretelni ennek a kellemes hatását. De mondjuk fordítva is egy ugyanezzel kapcsolatos tippet, hogyha valaki nagyon-nagyon elszúrta a tanulását, és az utolsó éjszakára hagyta a legtöbb tételt, amit meg kéne tanulnia, akkor például az ő esetében nagyon nagy lábonlövés, hogyha ő aztán elmegy hajnalban aludni több órát. Ugyanis a másfél órás ilyen alvási ciklusok során lezajlanak ezek a takarítási folyamatok, és az, amit ő benne szeretne még tartani az agyába legalább a vizsgáig, az bizony egy alvás, annak a nagy részét gyönyörűen kisöpri. Úgyhogy ilyenkor az szokott lenni a tipp, hogy maradj fönn, max 20 perceket aludjál, 20 perc alatt az ember csak töltődik, de nem indulnak be ezek a fajta háztartási folyamatok az agyban, és akkor reggel még maximálisan tudod használni azt, amit éjszaka megtanultál. Persze utána, amikor elmész aludni, akkor utána az egész törlődni fog, legalábbis a nagy része, mert nem tudtál hozzá érzelmeket kapcsolni, nem tudtad hozzá kapcsolni más gondolatokhoz, tehát nem tudtad úgy beágyazni ezeket a gondolatokat, ahogy az agy rájönne, hogy aha, ezek szerint neked tényleg lényeges. Már pedig, ha az ember az utolsó éjszaka tanul egy vizsgára, akkor általában az nem szokott lényeges lenni a számára, úgyhogy az agy egész jól összerakta, hogy ez a technika ez nem arra való, hogy valamit hosszú távon megjegyezzünk, hanem arra való, hogy átpasszírozzuk magunkat azon a vizsgán.
Mondtad, hogy érzelmeket kell kötnünk a tanuláshoz, hogy jobban megjegyezzük a tanultakat. Hogyan lehet ezt megtenni? Gyújtsunk illatgyertyákat, csináljunk hangulatvilágítást, vagy hogyan váltsunk ki érzelmeket?
Na, ez egy borzasztó jó kérdés. Az egyik dolog, amit el akartam mondani az előbb, az, hogy amikor tanulni kell valamit, akkor ugye mondtuk azt, hogy érzelmekhez kössük ezt a dolgot, de igazából itt a kötés az, ami a kulcskifejezés, nem az érzelmek. Tehát, hogyha mi el tudjuk kezdeni kötni azokat a dolgokat, amiket tanulunk valami máshoz, akkor óriási mankót nyújtottunk az agynak a tanuláshoz. Na most kötni kétféle dolgot lehet, most így a, nem is tudom, ilyen repülőgép magasságból ránézve a témára. Vannak helyzetek, amikor az általunk tanult dolgok között van összefüggés, ilyenkor ezeknek a feltérképezése, ábrázolása, megértése, a dolgoknak az egymáshoz kötése óriási segítség. Ezt hívják megértésnek egyébként. Tehát, hogyha szeretnél egy definíciót arra, hogy mit értünk valaminek a megértése alatt, akkor egyszerűen azt értjük valaminek a megértése alatt, hogy ezt a valamit hozzá tudjuk kötni egy csomó más dologhoz, és a köztük levő kapcsolatot tudjuk definiálni. Tehát az okokozati kapcsolatot, az együtt történésnek a kapcsolatát, a feltételes, mondjuk feltételként hogyan kapcsolódik ez más dolgokhoz. Na ez egyik lehetőség, amikor olyan dolgot kell megtanulnunk, amik között kapcsolat van. Van egy másik helyzet is, amikor olyan dolgokat kell megtanulnunk, amik között láthatólag nincsen kapcsolat, vagy mi nem tudjuk, hogy mi a kapcsolat köztük. Bevásárlói lista például. Mi a közös a sajt, a tojás, a nem tudom, a lencse konzerv között. Hát az mindegyik be kell, hogy kerüljön a kosaramba, és el kell, hogy hozzam haza. De hogy mondjuk, hogyha van egy recept a fejemben, amihez ez mind kell, na az már egy lépés előre, főleg, hogy tudok is főzni, és az a recept már sokszor megcsináltam, és van a fejemben egy protokoll, akkor azon végig tudok lépegetni, és ebben a sorrendben le tudom szedegetni a polcról a dolgokat, és hirtelen nem kellett megjegyeznem a bevásárló listát, csak tudnom kellett, hogy melyik az a recept, amit meg akarok főzni. Kvázi megtanultam a bevásárló listát, pedig nem kellett semmit csinálnom, csak megértenem, hogy mihez kössem. Szóval két nagy tanulási technika csoport van. Az egyik az, amikor megpróbálja a dolgot megérteni, tehát feltárni a köztelevő összefüggéseket. A másik pedig, amikor ezeket a dolgokat valami külső dolgokhoz köti. Ezek a külső dolgokhoz kötés, ezek nagyon-nagyon ősi technikák, tehát Cicero például használta az elmepolotának az eszközét, amit aztán a Sherlock Holmes népszerűsített végképp. Tehát amikor a dolgokat valami általam már ismert struktúrához kötöm. Na most ez az általam már ismert struktúra nagyon sokféle lehet. Tehát lehetnek fizikai terek, egy útvonal, amit bejárok, és akkor hozzá asszociálom a dolgokat az egyes fázisokhoz. Lehet ez egy történet például. Kreálok vele egy történetet, összekötöm. Az a lényeg, hogy az agynak legyen egy csomó szál, amivel az egyikről át tud lépni a másikra, és fel tudja idézni ezt a sorrendet. Na most, és akkor így jutottunk vissza ahhoz a kérdéshez, amit kérdeztél, hogy az érzelmekhez hogyan köti az ember hozzá ezeket a dolgokat. Hát például olyan módon, hogy amikor egy történetbe ágyazza ezeket az információkat, akkor az a történet vicces, abszurd, groteszk, gusztustalan, tehát bármi, ami gyakorlatilag belőlem érzelmeket vált ki, amikor azt végig gondolom. Tehát lehet, hogy meg akarok tanulni egy bevásárló listámban dolgokat, és oda jutok a tojáshoz, akkor én elképzelek egy tojás szörnyet, aki kigurul az Aldiból, és aztán felfolyazott ülő autókat egymás után, és akkor hirtelen már nem fogom elfelejteni a tojást, hogy kell tojást vennem. Na most, amire te asszociáltál, hogy a környezetemben teremtek nagyon jó hangulatot, meg fényeket, meg illatot, ez is lehet teljesen jó kapcsolás, tehát lehet zenével összekapcsolni a tanulás, lehet illatokkal. Ennek az az egy hátulütője, hogy az előhívásnál tapasztalt, vagy kísérletek azt mutatják, hogy ott neked sajnos elő kell állítanod ugyanazokat a helyzeteket, tehát ugyanazt az illatot kell szagolnod, amit akkor szagoltál, amikor arra a tételre készültél, és egy másik illatot kell szagolnod, amit akkor szagoltál, amikor arra a tételre készültél, és nem valószínű, hogy téged beengednek egy vizsgára egy ilyen illatszerdobozzal, csak hogy tételenként újabb és újabb illatokat tudjál előhúzni. Ugyanez igaz a zenére egyébként, hogy minél inkább kötöd a zenét egy adott tartalomhoz, annál inkább az előhívásnál az segít csak, hogyha azt a zenét hallgatod. Ami nyilván nem cél. Viszont az például nagyon-nagyon lényeges, hogy te milyen hangulatba kerülsz, vagy-e olyan hangulatba, ahol például biztonságban érzed magad. A tanulásnak az egyik feltétele a biztonságérzet, tehát hogyha valaki egy osztályteremben nem érzi magát biztonságban, például azért, mert folyamatosan szekálják, vagy azért, mert túl rövid a nadrág és borzasztóan idegesíti, hogy kilátszik a bokája és úgy érzi magát, mint egy bohóc, akkor csak erre tud koncentrálni, fél attól, hogy ezt valaki majd kiszúrja és pellengére állítják, biztosan nem fog tudni tanulni, mert egyszerűen nincs jelen. És nincs meg az az érzelmi állapot, ami ahhoz kell, hogy az agy elkezdjen érdeklődni új dolgok iránt. Tehát amíg ilyen probléma megoldó üzemmódban vagyunk, legalábbis ilyen típusú probléma elhárító üzemmódban, addig biztos, hogy nem vagyunk képesek új dolgokat befogadni. Tehát amikor ugye egy tanár bejön egy osztályba, és azt látja, hogy szét van zilálva az osztály érzelmileg, és mondjuk van egy kis érzékenység a gyerekekre, akkor az első dolog, amit fog csinálni, ez becsukja a naplót, elrakja oldalt, és megkérdezi, hogy mi történt veletek a szünetben. Mert tudja, hogy amíg ezeket a fajta érzelmi akadályokat nem hárítja el, amíg a konfliktusokat nem oldja föl, addig ő aztán beszélhet a nem tudom milyen tartalmakról ott a táblánál, mindenki azon fog kattogni, hogy akkor most a Bélát kicsináljuk a következő szünetben, mert...
Na és akkor motiváció. Itt a szeptember, általában nagy hévvel indulunk, és úgy gondoljuk, hogy egész évre elegendő motivációval rendelkezünk. Viszont ez a legtöbbször hamar bebizonyosodik, hogy nincs így. Mégis mi kell ahhoz, hogy motiváltak legyünk, és hogyan tartsuk fenn ezt az állapotot? Hogy hogyan szerezzük vissza a motivációt? Na jó, ez egyszerre túl sok kérdés, úgyhogy kezdjük ott, hogy mennyire fontos a motiváció a tanulásban.
Nagyon fontos a motiváció, minden más dologhoz is nagyon fontos a motiváció, tehát semmit nem lehet fenntartani, ami nem egy belső motivációból fakad. Ezt így az utóbbi, szerintem évtizedekben kezdett ez a helyére kerülni, hogy a külső motivátoroknak mindig vannak nagyon súlyos áraik. Tehát lehet, hogy jutalmakkal vagy büntetésekkel tudok egy darabig motiválni embereket bizonyos dolgokra, de aztán ennek vagy a függőség, szóval ezek a dolgok az árai. Tehát a belső motivációk, vagy azok a fajta motivátorok, amik hosszú távon fent tudják tartani mondjuk a tanulást, azok elengedhetetlenek. És az a baj, hogy ez baj. Szóval az a izgalmas, vagy a trükkös ebben az egészben, hogy ez megint olyan, amit direktben nem lehet csak úgy leakasztani a falról, ez valamennyit dolgozni kell. Én alapvetően ott tartok most, és lehet, hogy majd egy év múlva már máshol fog tartani, de most azt látom, hogy három nagy ilyen motivációs bázis van. Az első motivációs bázis, amit én látok, az maga az érdeklődés. Tehát az, hogy az, amit én tanulni szeretnék, vagy amit csinálok éppen, általában ami után érdeklődöm és szeretném jól csinálni, ezt egyben tanulom is, tehát hogy ez a kettő dolog, ez nagyjából szétválaszthatatlan, de hogy az, amit én nekem tanulnom kell, az, ha engem érdekel önmagáért, akkor ez egy borzasztó nagy motivációs bázis. Ez sokszor ezt a tevékenységet teljesen elviszi a játék minőségéig. Hogy a tanulás a számomra nem egy megterhelő tevékenység, hanem egy olyan valami, amiben elveszek. Amiben van valami, ami izgalmas, ami érdeklődést okoz, azok néha kiváltják a flót, ami ugye az egyik velejárója a játéknak. Megszűnik az idő, maga a tevékenység az sokszor fontosabb, mint maga az eredmény, és most nem arról van szó, hogy nem akarok egy jó eredményt elérni, csak hogy a motivációm nem feltétlenül az eredmény, hanem maga a tevékenység, minél inkább benne maradhassak ebben a tevékenységben. Szóval ez az első nagy ilyen motivációs bázis. A másik nagy motivációs bázis, az én tapasztalatom szerint, az a hasznosság. Valamit hasznosnak látok a saját céljaim elérésében, akkor hajlandó leszek rá elég komoly energiákat mozgósítani. Tehát, hogy eszközként tudok tekinteni arra a dologra. Kell valamihez, a céljaimhoz. És a legváltozatosabb dolgokban el tudok kezdeni megtalálni olyan okokat, ami miatt nekem ezt érdemes megtanulnom. És ha érdemes megtanulni, és most tényleg azt meg kell találni, ami miért érdemes, tehát az ember egy darabig tud csak magának hazudni, aztán egy ponton legyint rá, és tovább megy. Tehát itt most tényleg az a kérdés, hogy megtalálom-e azt, amiről tudom pontosan belül, hogy ez hozzásegít engem ez a célhoz. Ezen nyilván úgy lehet segíteni, vagy úgy lehet mobilizálni ezt a motivációt, mondjuk diákokban, hogy elkezdek nekik életpálya tanácsadást tartani. Ez az én nagy másik fókuszom. A harmadik motivációs bázis, ez pedig egy olyan motivációs bázis, amit én azt látom, hogy gyakorlatilag notóriusan alábecsülünk, és ez pedig a kapcsolati motiváció. Tehát amikor én találkozom azzal a mondattal, most már felfigyelek rá, hogy nem nekem tanulsz, fiam, akkor én azon gondolkodom, hogy miért kinek. Nagyon-nagyon sok idő telik el, amíg valaki hajlandó saját maga miatt tanulni, és igazából, ha ezt egy picit megpiszkáljuk, és mondjuk visszavisszük az előző két motivációra, például a hasznosság elvére, nagyon kevés olyan dolog, illetve én igazából nem tudok olyan dologról, amit valaki hasznosnak tartana, ami ne hasznosulna valaki más élő embernek az életében. Tehát gyakorlatilag amit mi hasznosnak tartunk, az általában kötődnek emberek, akik számára ez fontos. Ebből következően nincs olyan tevékenység, amire a végképp azt mondaná az ember, hogy igen, ez fontos, ami ne valaki máshoz kötné őt hozzá. És az, amikor egy gyerek hazajön, és a tanító néninek akarja megtanulni, vagy a szüleinek akarja megtanulni azokat a dolgokat, és most itt nem a terrorról beszélek, tehát nem, az nem motiváció, amikor a tanítónéni elkezdi érzelmileg zsarolni a gyerekeket, vagy a szülők elkezdik érzelmileg zsarolni a gyerekeiket, tehát nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy van köztük egy kapcsolat, és én azért tanulok, mert látom azt az örömet a tanár arcán, amikor képes kiosztani egy 4,8 átlagos osztályátlagos dolgozatot, és ott sugárzik, hogy wow, ezt együtt megcsináltuk. Ez a motiváció, ez iszonyatosan fontos, és ez például olyan módon is megjelenik, hogy mondjuk egy tanuló csoport elkezd együtt tanulni, és egyszerűen azért tanulom, mert el kell majd magyaráznom másoknak, mert aztán amikor elakadok, akkor mások fogják elmagyarázni nekem, és így együtt megyünk előre, és valami, amit csinálunk, az valójában a közösségépítés, csak ennek az alibia a tanulás. Szóval ez a harmadik motivációs bázis szerintem óriási jelentőséggel bír.
Így a vége felé kanyarodjunk vissza a tanulás módszertanhoz. Milyen modelleket ismerünk, ami segíthet a tanulásban? Hogyan tanuljunk jól, ha van egyáltalán ilyen kifejezés? Tehát röviden, milyen tippeket, tanácsokat tudnál adni?
Nagyon sok tipp van, nagyon sok módszer van, különböző területeken, különböző helyzetekre kialakítva, tehát mit tudom én, szöveget hogyan dolgozzál föl, van egy csomó jegyzetelési trükk meg tipp, hogyan emeljél be mondjuk listákat, amikre emlékezned kell, pusztán azért, mert utána ezekkel kell dolgoznod. Alapvetően, ami mondjuk három ilyen gondolat, amit esetleg itt most szerintem a leglényegesebb talán, az egyik az a felejtési görbe, ami arról szól, hogy ha te beülsz mondjuk egy órára, és tegyük fel, hogy végig figyelsz, és tegyük fel, hogy végig mindent értettél, tehát nem volt olyan része az órának, ami nem volt világos, és kijössz a teremből, akkor tekintsük mondjuk ezt a tudást 100%-nak. Amikor kijöttél a teremből, még minden megvan. Ahogy végigmész a folyosón, a folyosó végre ez már csak 85. És gyakorlatilag, ha utána beszédbe elegyedsz a büfénél a sorban a hamburgerre várva a barátaiddal, akkor ez már csak 73, és hogy utána beülsz egy újabb órára, amit végigkövetsz, akkor ez lezuhan, tudom én, 45-re. Most persze ezeket hasonlom ezeket a számokat, de az a lényeg, hogy nagyon drasztikusan csökkenő ívet képzelj el, ami egy ilyen zuhanó csúszda, ami aztán egy ponton elkezd beállni egy ilyen 10%-ra. Gyakorlatilag, ha másnap megkérdezik tőled, hogy mi volt az előadáson, akkor átlagban annak a 10%-ára fogsz emlékezni. Na most ezt a felejtési görbét meg lehet hekkelni. Mégpedig úgy, hogy te folyamatosan nekiállsz és átismétled a dolgokat, és fölhúzod ezt a megértés 100-ra, újra és újra és újra, mert akkor ez a csökkenő tendencia egyre magasabb értékhez fog konvergálni. Gyakorlatilag, hogy ott is elindul a zuhanás, de már sokkal laposabb módon, és sokkal magasabb szintre fog simulni az a görbe, ami, vagy az a mennyiségi tudás, amit megmarad. Na most ezt azért érdemes tudni, mert gyakorlatilag itt te tehetsz azért, hogy az agyad ne veszítsen el annyi mindent abból, amit hallasz, mégpedig azáltal, hogy újra és újra átismétled. Na most ez az újra és újra átismétlés, ez azt jelenti, hogy abban az időszakban, amíg mondjuk a vizsgáig eljutsz, tehát amíg számot kell adnod, addig szétosztva, neked újra és újra neki kellene állnod ezzel a tananyaggal foglalkozni. Tehát nem elég az, hogy egyszer lejegyzeteltem az órán, és aztán majd a vizsgai időszakban előkaparom a jegyzeteimet, és akkor elkezdem végignézni, mert akkor nagyjából elveszítettem az összes előnyét ennek a felejtési görbének, mármint hogy működésnek. Miközben, hogyha egyszerűen csak fölhúztam volna rövid időnként 100-ra a tudásomat, akkor magától egyre nagyobb mennyiség benne marad a fejemben. Ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos trükk, vagy tipp. Na most ez a hogyan ismételjem át, ez a következő nagyon fontos, gyakorlatilag jelenleg egyike a tudományosan elfogadott megfigyeléseknek. Ez pedig az, hogy a sima átismétlés, amikor így egyszerűen csak átolvasom az anyagot, az a legkevésbé hatékony átismétlés. Még ez is jobb, mint a semmi, természetesen, de ha mondjuk ugyanennyi idő alatt sokkal hatékonyabb szeretnél lenni, akkor nem ez a jó ötlet. Hanem az a jó ötlet, hogy például induljunk ki az előző példámból, kijöttem az óráról, és utána van egy Lukas órám, és a Lukas órám alatt fogom, és végig gondolom egyszer, hogy mi volt az órán, anélkül, hogy kinyitnám a jegyzeteimet. És ez itt a kulcs. Utána este, mielőtt lefekszem, tekintve, hogy ugye alvás lesz az, amikor az agy takarít és megerősít, mielőtt lefekszem, újra átismétlem az anyagot, de megint nem arról szól a történet, hogy előszedem a jegyzeteimet és átolvasom, hanem fogok egy lapot, és rászánok egy 5 percet, vagy 8 percet, hogy végig gondoljam, hogy mi mindenre emlékszem az órából, és egyszerűen csak kulcsszavanként fölírom, vagy lerajzolom, vagy valamilyen módon rekonstruálom, és utána kinyitom a jegyzeteimet, és átolvasom. Mert addigra akkor aktiváltam mindent, amire emlékszem, azonosítottam a lyukakat, rájöttem arra, hogy hopsz, itt kiesett valami, ezt nem is emlékszem, ez hogy függ össze azzal a másikkal, és talán amikor kinyitom a jegyzeteimet, már dolgokat keresek benne, már bizonyos problémákra keresem a megoldást, ami mérhetetlenül hatékonyabb, mint random információkkal találkozni, és aztán ezeket megpróbálni megjegyezni. És minden egyes alkalommal, amikor ismétlek, akkor ezt a protokollt követem.